beszéljük, hogy most mit csináljunk, fejlődjünk, ha meghallgatunk azokat a leckéket, amelyek ilyen barátokat ösztönöznek és felajánlanak, olyan szolgáltatok hosszú távú, lefoglal, tehát a foglalkoztatnak vakták, akkor még megy. Mert akkor ezek azért nem lehet, ha csak valaki nem tényleg nagyon valamilyen bekapja horgot, hogy úgy mondjam, akkor hozzad a vállapokban azért, hogyha felajánlnak egy újabb szolgálatot, hogy akkor most van egy kis időd, akkor légy szíves, akkor gyere, mint a mehetettek kétszer voltál, akkor ne tudom, mehetettek kétszer voltál, és kétszer van az idő, már oké, akkor most már nem más csinálnak abban az időben, vagy ilyenek. Tehát hogy azt hiszem, hogy ezen múlik, hogy milyen erős a kapcsolatom egymással, mert egyébként én nem látom, hogy túl sokan lennék, akik egyelőtt csinálnak egy ilyen erős fejlődő programot.
Nagyon
szóval figyelzünk egymásra, figyeljünk egymásra, ha látjuk, hogy a másiknak legyünk ilyen kutyák, szagoljuk ki a másiknak a visszaesését, és vigyük a labdát, vigyük a játékos alapszatot. Szóval azt hiszem, hogy ez a csapatszinten megoldást.
Kérdezz akkor.
egyensúlyra különféle divatok indulnak el, mondjuk pár éve a Facebook, és sokáig mondtam, hogy hát annak semmi értelme, de aztán valaki mit tudom, meggyőzött, hogy azért könnyű vele akkor mit tudom, üzeneteket küldeni, akkor bementem, és akkor küldöztem én is, megosztottam ezt, ez jó, ez vegetárián és minden, de aztán egy idő után láttam, hogy igazából az a hatás, amit ott el tud érni az ember, egy megosztással, egy vélemény, oké, ketten látják, hárman olvassák, de nincs mögötte erő, nem történik semmi. És csak elveszi az időt, amíg az ember mit tudja, 20 hírt végig, és akkor egyet tetszik neki, és azt megosztja. És csak az idő sokkal jobban el lehet tölteni, sokkal intenzívebben, érdekesebben, mint ott az ember nyomogat gombokat. Úgyhogy ez is egy olyan dolog, ez az emberi társadalomnak egy nagyon érdekes, szép, változatos területe, de semmi értelme. Abból a szempontból, hogy bárki egy kicsikét boldogabb lehetne, vagy most nem is beszélek a rossz hírekről, mert ugye az ember még, hogyha azokat elolvassa, akkor még rosszabb állapotba kerül, de jót nem hoz. Fél évig nem láttam semmi jót. Akkor, hogyha fél évig nem történik, akkor statisztikailag nagyon kicsi az esély, hogy a következő fél évben valami nagy változás történik. Ez ilyen. Ez csak valahogy úgy elveszi az embernek az idejét, energiát a normális, értékes dolgokból. És akkor millió más hasonló ilyen van a világban, amiben úgy be lehet esni. Egy nagyon híres előadó gyógyít, ránéz, és akkor megmondja, hogy mi vagy. És megváltoztatni nem tud. Megváltoztatni csak magamat tudom, azokkal a dolgokkal, amiket Prabhupád adott. És akkor azt hiszem, hogy akkor jöttem rá erre, amikor elkezdtem komolyan Prabhupád leckéket hallgatni. A Prabhupád olyan meglepő módon prédikál, ami azt mondja, hogy ennek sem értem, és a jótékonyságnak minden olyan kemény, hogy az embernek ide belebök az intelligenciát, hogy gondolkodj már te is. Szóval ez a teszt, azt hiszem, hogyha elkezdünk hallgatni Prabhupád leckéket, prédikálást, és meglepődünk, akkor bele vagyunk esve a anyagilag szeretetében. Ha nem lepődünk meg, ha már várjuk Prabhupádnak a kemény mondatait, akkor azt hiszem, hogy jó helyzetben van a tudatunk.
Vegye észre, hogy a emberi társadalom szükségtelen cselekedetei mind hiába valóak.
Hát amit én gondoltam, az nem pont, hogy a társadalom, hanem inkább, hogy a test. Úgyhogy elgondolkozunk, hogy van a testünk, hogy vannak az érzékszerveink, és akkor érzékelünk mondjuk a szemünkkel, akkor szép dolgokat tudunk látni. A szemünk az arra alkalmas, hogy lássa ilyen szép formákat. Meg még arra alkalmas, hogy érezze a fájdalmat. A szemünkkel tudjuk érezni a fájdalmat. Fülünkkel tapasztalunk valami élvezetet, valami jó zenét hallgatunk, meg az egyensúly, azt is a fülünkkel érezzük. És abban is jöhet olyan valami élvezet, amikor a gyerekek így pörögnek maguk körül, akkor azt, hogy bírják, hogy így elszédülnek. De a fülünkkel ezen kívül még tudjuk érzékelni fájdalmat. A nyelvünkkel abból is van valami élvezet, tapasztaljuk a jó ízeket, meg hogyha belehalkunk a nyelvünkbe, akkor érezzük a fájdalmat. És akkor itt vannak olyan, hogy a tapintás is. Szóval vannak ilyen érzékszerveink, amelyekkel tudunk valamilyen élvezetet tapasztalni, érzékelni, és a fájdalmat. De aztán van egy csomó olyan, amivel meg mondjuk a fogunkkal más nem lehet érzékelni, csak a fájdalmat. És akkor sorolhatnám, hogy az ízületeivel, a veséjével, a májával, ezzel azzal, mit tud az ember érezni, semmi más, csak a fájdalmat. Szóval milyen hiába való dolog. Azt remélni, hogy majd ennek a testnek a használata által, akkor boldog leszek, amikor ez igazából nem arra lett létrehozva. Annyi élvezetet ad csak, és volt egy ilyen riport, hogy ezt az államot, ahol a szerencsejáték van?
Lasszegászban.
A négy fő tulajdonosa ezeknek a játékarlagoknak, a négy fő tulajdonosa volt egy ilyen tolósa. És akkor az egyik az azt mondta, hogy én nagyon szeretem, amikor a vendégek nyernek nálam. Ennek nagyon örülök. Mert az azt jelenti, hogy akkor újból vissza fognak jönni.
Meg egy reklám.
Tehát amikor, és amikor visszajönnek, az azt jelenti, hogy akkor nyernek.
Ja.
Szóval ugyanilyen a test is, hogy van benne valami anyagi élvezet, valami pici élvezet, de csak azért, hogy pont ne tudjuk elengedni. Uh-huh. És amikor nem engedjük el, az azt jelenti, hogy akkor mindig szenvedünk. Szóval ez olyan hiába való, de ugyanaz egész beállítható. Uh-huh. Uh-huh.
Nekem az jutott eszembe, hogy milyen szerencsés voltam most így az elmúlt napokban, mert nekem is van ugye ez, hogy akarom Krisnát, de azért akarom picit az anyagi világot is, vagy még nem teljesen ábrándultam ki belőle 100%-ig, és így elbúcsúztam a baktáktól, és azoktól az emberektől is, akik valamit úgy tettek az életemben, ilyen kontaktusok Ausztráliában, és mind Sydneyben, mind Brisbaneben meglátogattam egy családot, laktam náluk egy pár napot, és így főztem nekik, rasszáldom ez az amasz, szóval úgy anyagi körülményeim akkor nagyon jók voltak, mert kényelmes volt, nagyon jó módú volt, nagyon-nagyon jó módú volt, főleg Brisbaneben, de amit láttam, ezek ilyen olyan emberek voltak, akiknek már a gyerekei kirepültek, tehát már idősebbek, a gyerekek dolgoznak, ők meg már nyugdíjasok vagy akörül vannak. És ezek az embereknek egyszerűen láttam, hiába volt is valami céljuk, úgymond, hogy elmentek dolgozni az életükben, gyűjtöttek lakásra, ez az amaz. Annyira kiábrándító volt látni, hogy most mit csinálnak, és például összehasonlítottam Sivarama Rács napi teendőivel, meg az időbeosztásával, meg amit csinál, és ezek az emberek olyan kiábrándítóak voltak, de tényleg ahogy így mondják, hogy egy rizsszemet úgy megtesztelünk, már akkor az egész pot, egész fazékon látható, hogy megfőtte a rizs. Hát két családnál voltam, de annyira kiábrándultam, olyan jó volt, hogy ezt láttam, hogy én soha többet nem akarok ilyen anyagi vágyakkal lenni, meg így élni, mert egyszerűen azt csinálták, hogy a tévé állandóan ott volt, a tévé, órákat ültek előtte, tehát még egészségileg is rossz, és semmi céljuk nem volt tulajdonképpen, jó az unoka, vagy ez az amaz, de annyira szétszórtak voltak a napjaik, mert az volt a céljuk, hogy hát én már kidolgoztam magam, ez volt a mentalitás, mint tudom én 20-30 évig korán keltem, a munkahelyen mindenkivel, hogy mondjam, a munkahelyen boldogultam, nehéz volt, problémák, stresszes volt. Most meg hát legalább 9-ig alhatok, vagy amíg akarok, 10-ig, a pizsamába úgy még el lehetek, délig, ha akarok. Szóval egyszerűen semmi cél nem volt. Szóval ezt látni, hogy az embereknek a nyugdíjas kor ezt jelenti, hogy ők dolgoztak, és akkor utána most úgy élvezhetnek, és semmi élvezetet nem láttam ebben. Szóval egy nagyon jó tanúság volt, hogy hála Istennek, hogy Isten tudatosak vagyunk, és beosztott az életünk, és akár 90 éves korunkban is dolgunk van, Krisztusnak szolgáljunk, mert hiába van az a nagy milliómos környezet, olyan üres volt. Szóval nagyon jó tanúság volt. Nagyon-nagyon örülök, hogy Krisna tudatos társaságban lehetek, és hogy céljaim vannak, szolgálatom van, mert különben az emberek ideje elpazarlódik, elúszik a nap, és olyan fölösleges cselekedetekkel, telefonhívásokkal, állandó tévézéssel, világ ilyen hülye beszélgetésekkel, értelmetlen internetnézéssel, amit a mondott. Szóval nagyon-nagyon jó volt látni, hogy így nem akarok élni.
Igen, nekem is van egy ilyen tapasztalatom, hogy most így szeretném állítani a támogató életemet, és akkor anyukámmal van egy jobb kapcsolatom, hetente minimum egyszer beszélünk, és akkor ő is mindig próbál segíteni, hogy akkor tudjam ezt rendezni. És akkor mondta, hogy van egy barátunk, inkább nekik barátja a szüleimnek, de nem sokkal idősebb nálam a fiatalember, kint dolgozik Németországban, a felesége itthonnél, a szomszéd faluban, azt hiszem most tervezik a második babát, és akkor havonta vagy két havonta jön haza, de keres 500 000 forintot, és akkor már legalább tudják fizetni a hitelt. És már anyukám is így mondja, hogy az utóbbi időben ez a fiatalember így rohamosan öregszik. Szóval, hogy mennyire, hogy csak a Matezsihoz akartam még kapcsolni ezt a pontot, hogy ott van ez az anyagi jólét egy szempontból, de mellette meg, hogy milyen ilyen üres és ilyen kizsákmányoló. És akkor meg ugye a ponthoz kapcsolódjon, amit most beszélünk, hogy ez a világi kötelességek, ott tartom úgy, hogy azért, hogy most feljöttem volna Pestre, akkor ott a szüleimnél laktam egy kicsit, és akkor próbáltam őket szolgálni, meg segíteni. De amit tapasztaltam, az ilyen nagyon, hát ilyen pozitívan volt negatív, szóval borzasztó volt, hogy én soha nem voltam elégedett. Már elégedett voltam azzal, hogy tud a tevékenységgel, de a tevékenység végeztével nem éreztem ugyanazt a boldogságot, mint mondjuk, hogyha itt csak felsöpörök egy szobát. Tehát ott hiába csináltam meg mindent szépen, ugyanaz nem volt. És szüleimen is ezt láttam, hogy édesanyám egy nagyon szép szolgai mentalitásban édesapám felé, de egyikőjük sohasem esett. Egyikőjük sem sohasem elégedett, akármi.
Lehet, hogy még akkor jó, mehetünk még egyet tovább
szerintem. Nekem úgy az egyik a szabad, hogyha úgy tudjuk megérteni az anyagi létezésnek, vagy ennek a társadalmi együttműködésnek, vagy működésnek a hiába valóságát, akkor tudjuk igazából megérteni mélyen, hogyha megértjük, hogy a másik az, ami értékes. Tehát ami a lelki cselekedet. Mert csak megállni dolgokat, akkor az úgy se tudja az elmény igazából elfogadni. És úgy tudjuk megérteni ennek a, vagy úgy tudjuk fokozni, ugye már megértettük, hogy ez értékes, a lelki tevékenység, a lelki élet, a lelki gyakorlatok, ezek értékesek, lelki értékek. De úgy tudjuk ezt fokozni, hogyha értékként mutatjuk be másoknak. Tehát akkor, hogyha bizalmat ébreszünk másokban, hogy ez tényleg érték, mondjuk a simon vállalatom szerint érni, ez tényleg érték, akkor mi magunk is jobban értékeljük, meg jobban átgondoljuk, és jobban értékeljük, hogy mi ez az egész. Azon kívül meg akkor plusz kegyeket kapunk Sülkoropától, Vanitától, hogy másokban is ezt az érték, hogy így terjesztjük ezt az értéket. Többen értékelik, és hol kezdődik a Balaton. Kérjük minden Bottának az áldását, hogy minél több embernek tudjuk ezt az értéket átadni. Garantáltan működő folyóban.
Köszönöm, nagyon szép volt. Következő, kettőt teljesen össze lehet kapcsolni, mindjárt meglátjátok miért, bátorkodom mind a kettőt egybevenni. Legyen szótlan és komoly, és a második, kerüljön minden fölösleges beszédet. Tehát legyen szótlan és komoly, és kerülje a fölösleges beszédet. Hát ez egy olyan hatalmas téma, ugye Prajapa ugye már van, szóval a szükségtelen beszédet azt kerülni kell, és az, hogy mondjuk szótlan és komoly, szépen beszél valaki, mint jó Balarámpravú, aki is a tudatról, és mondjuk mindig abba foglalja le magát, hogy terjessze másoknak, akkor egész nap beszélhet róla 24 órában, és azt hiszem, hogy akkor a szótlanság fogalmát ugyanúgy betartja, mert itt a szótlanság az arra vonatkozik, hogy a szükségtelen beszédet kerülje, és csak mindig a fontos tömören beszéljen, és ékes szóval, szóval akkor legyen mindig csak. igazából a komolytalan az, aki sok beszédnek nincsen hallja, az, hogy üres a, az ételt megtölti, akkor az a komolytalan. Hogyha valaki komoly, akkor úgy ritkán szól, de akkor arra mindenki odafigyel. Akkor van nagy jelenleg.
Tudtam, hogy nem úszom meg. Egyre szeretnék én is úgy rámutatni, amire téfitben ne legyünk, a szótlanság nem azt jelenti, hogy nem szólunk semmit, hanem a szótlanság ebben az esetben azt jelenti, hogy nem fecsegünk össze-vissza. Nyilvánvaló olyanról kell beszélni, ami Krisna tudatos, vagy azzal kapcsolatban. Ugye nem feltétlenül azt jelenti, hogy egész nap csapázni kell, hanem bármi, ami kapcsolatos a Krisna tudattal, legyen az könyvosztás, vagy prasadamosztás, vagy bármi más. Nehéz feladat, mert ez azt jelenti egy másik oldalról, hogy az elmét is kell kontrollálni. Az elme általában azokkal a dolgokkal szeret foglalkozni, amik neki valami élvezetét jelentenek, csak ugye friss baktáknak, kezdő baktáknak az élvezet még az, hogy sűrűn beszélünk arról, hogy fénykorunkban mit csináltunk, ott mi az, hogy fénykor, valójában erről is lehet egy kicsit vitatkozni. Meg hát azért ugye, hogy járok kelek a folyosókon, még különösen vasárnap, amikor sokan vannak kongregációsok, és úgy gyakran hallom, hogy ilyen témákról megy a beszélgetés. Jó, hát ez így többé-kevésbé elfogadható, hogy idézőjelben elfogadható, de nyilván a szótlanság ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ülünk egymás mellett is nem beszélünk. Ugyanakkor, amire azt tudom, hogy ez egy kicsit úgy relatív szükségszerű is, hogy lazítsuk az atmoszférát, akkor lehet ilyen fénykorról beszélni, ez de csak éppen olyan, hogy példa erejével, és esetleg arra rátérni, hogy abban mi nem volt jó, illetve hogy abban semmi nem volt jó. És azt mi fénykornak tekintettük, ott valójában most van a fénykor, ahol vagyunk. Szóval ne feledkezzünk meg arról, hogy a védikus rendszerben ugye a kezdeti érzéki elégedés, ez nagyon keserű. Az a kandis cukor, amit nyalogatunk, az most még nagyon keserű. De ha kitartunk és őszinték vagyunk, akkor az egyre édesebb és édesebb lesz. És azoknak a dolgoknak a varázsa el fog veszni, amiért egykoron birokra keltünk, vagy késre mentünk. Most ezt ne részletezzem, hogy ezért mit lehetnek. És valami teljesen más értékrendet kapunk. Ha ez így áll fel bennünk, akkor a Krisna tudatunk jó felé indul. Köszönöm.
Szóltan és komoly. Ő például mutatnál. Bárki másnak. Igen?
Hát úgy tűz ki, hogy most már lassan mindenki világpolgár lesz, ugye? Hát ez egyrészt nagyon jó, és hát ahhoz én is voltam Izraelbe dolgozni, és ő is teremtett, persze az Isten, ez az kell. És aztán mindig arról beszélgetünk, szépen munka után, amikor én végeztem, akkor kiütünk oda a padra, és akkor mindig az Istenről beszélget, és az nagyon-nagyon kellemes volt.
Prédikáltam, köszönjük. Valakinek még gondolata?
Nekem pont az ellen, mert gondoltam, hogy te is ezt fogod mondani, és mondod, hogy ezt fogod mondani. Szóltam, az azt jelenti, hogy akkor ugye a dolgokat mondjuk, mint a szintén egy dolgokról. Tehát ez a másik oldala van, amiből ötös színezetileg több tapasztalata van, hogy van olyan, amikor nem beszélünk egymással, és mégis annyi, hogy változik a kapcsolat, szóval fejlődik a kapcsolat. Nem mondom, hogy sok info átmegy, de hogy annyira közelebb kerülünk egymással valakivel. Egymáshoz közelebb kerülünk valakivel, és lehet, hogy szó nem is hangzik el közöttünk, vagy csak nagyon-nagyon kevés. De mégis annyira mély kapcsolat ki tud alakulni valakivel, vagy olyan mély barátság, hogy mély kapcsolat az úgy jó. Pusztán csak abból, hogy pedig szavak nem is történnek. Nem csak, hogy ez egy olyan dolog, amit hogy kontrollálni kell, hogy az ember mindig listázza, hogy most amiről beszélek, hogy zavart okoz az ételbe, vagy nem, hanem hogy igazából ott van egy teljesen másik dimenzió, vagy egy másik régió, amit szintén meg lehet élni, és az nagyon-nagyon mély tud lenni. Lakókocsiban sok ilyen van. Nem, amikor mondjuk valaki mond egy dolgot, és akkor nem válaszolsz, és az a legsúlyosabb válasz, hogy csak nem válaszolsz. Ugye a visszajelzése úgy mondja, hogy ez már mindenkinek van.
Van egy ilyen, azt hiszem eredetileg latin mondás, most csak magyarul mondom. Csend sohasem néma, csend a legbeszédesebb. De mondjuk most nem akarom ilyen irodalmi rendben. Igen.
Csak talán annyit, hogy ha mi varnáslamot akarunk felépíteni, emberek, mindenkit egyformán szeretnénk tisztelni, ahhoz meg kell ismerni a másikat. És amikor beszélek, akkor magamra figyelek. Amikor csend vagyok, akkor tudok másokra figyelni. Ahogy így működik az ember. Szóval, hogyha sokat akarok többet tudni másikról, akkor kevesebb beszéljek, hogy hallgasson meg őket, figyeljen meg.
Ráadom. Röpi Herkrebb azt mondta egyszer egy leckén, hogy az anyukájától azt hallotta, hogy Isten úgy teremtett bennünket, hogy kettő fület adott és egy száját. És azt mondta, hogy ez nem véletlen.
Egy a kettőben az arány.
Három
az
egyben.
Most a Govinda. Megrecsen Google-ben mindig rak ilyen posztokat, és akkor ilyen világi híres emberektől, de mégis olyan idézetek, amik nagyon egybe csengenek a filozófiákkal. És akkor ez volt kint, nem is tudom ki volt a híres ember, csak hogy pont azért, hogy az volt a konklúzió, hogy éreztesse azt jó Isten, hogy többet kell hallgatnom, mint beszélni.
Hát tudom, nekem ki volt az híres ember?
Megkeresem.
Így is jól hangzik, hogy a bacsidára az
az egy híres ember.
Igen.
Valakinek gondolata, Balazsiknak erről a témáról? Valami szélik, ami nem szólalt meg.
Hát nekem csak így az jutott eszembe, hogy ugye beszéddel tudunk kapcsolatot is teremteni, hát így, és akkor hát így hát én hát egy eléggé nem vagyok így nagyon ilyen beszédes, mint lehet hallani most is, csak így nagy nehezen szólalok meg. És hát igen, akkor így meg kell így, hát így át kell gondolnunk, hogy milyen dolgokról érdemes így beszélni, így a kapcsolatteremtés. Hát és ez most így csak azért van nagyon a fejemben, mert most kaptam egy új szobatársat, és akkor így még nagyon csiszolódunk egymáshoz, és így nagyon sokszor így mondanék valamit, de inkább nem mondom, és akkor így így mással is így beszéltem, hogy, hogy néha így ezt mondanám, de, de mégsem mondom inkább, és akkor mondták, hogy, hogy jobb inkább így megbeszélni az ilyen dolgokat.
Igen, te is most a fonákját világítod arra. Ez jó, tehát hogy az, értetek, mondod, hogy a szótlan is komoly, de valamikor meg kell beszélni, és az válja, hogyha szótlan vagyunk, szóval a tétlenség is bűn valamikor, és akkor, hogyha meg ebből, akkor csak a probléma lesz, hogy valaki hibázik, és rossz irányban megy, és mi csak abból kényelmi helyzetből inkább szótlanak maradunk, akkor az igaziból nem jó dolog, hanem akkor nekünk igazából kellene szólni. Vagy hogy mondjuk itt van egy komó, akkor megbeszélnénk, akkor nem lenne és sokkal nagyobb probléma lesz, egyszer csak akár verekedésbe tolkó. Elejének csak kellene mondani. Igazából, ha így teszed, ez engem rettenetesen bosszant, és gyilkos gondolatok ébrednek a ugye elkerültük kommunikálni, akkor lehet, hogy egyszerűen csak repül a cserét, szóval ez jó, ez jó. Valakinek minden a korábban? Még egy utolsó.
És mikor szeretnék helyet beszélni? Van akkor. Azt mondja, hogy szeretnék helyet sokkal. Tehát, hogyha van, aki az ragaszkodik, hogy, hogy a tetejé által mutassa meg a szeretetét, és van, aki meg úgy helyezi ki, hogy inkább beszél.
Jó, hát akkor valakinek még? Akkor köszönöm szépen. Nem volt rossz, jó, hogy beszélni. És akkor most folytatjuk, mindenkinek jó maradtunk, és majd akkor a két hét múlva megint lesz egy vagy két ilyen nap. Köszönöm szépen. Gondolás, Simon, már voltam. Hígy!